Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak menni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre. De ők mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig nekiestek a szolgáknak, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, megölette a gyilkosokat, városukat pedig fölégette. Azután így szólt a szolgákhoz: a menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat és gonoszakat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igéi. Jézus ezt a példabeszédet, ahogyan hallhattuk, a főpapoknak és a nép véneinek mondja el. Nyilvánvaló nagyon fontos, hogy kinek szól egy történet, egy példabeszéd. Ebből aztán egészen egyszerűen levonhatjuk a következtetéseket, hogy nyilvánvaló itt Jézus arról akar beszélni, az őt hallgató főpapoknak és előjáróknak és a nép véneinek, hogy ő maga, Jézus az a valaki, akit Isten elküldött, hogy ő hozza most Isten országának az örömhírét, a menyegzős lakomára való meghívást, és bizony éppen a hallgatósága az, aki ennek a meghívásnak valami miatt nem hajlandó eleget tenni. És hogy ennek nagyon sajátosan egy érdekes következménye lesz, ez pedig az, hogy majd másokat hívnak meg erre a bizonyos menyegzőre, Isten országának a terített asztalához. Nyilvánvaló, hogy ez a történetnek az ott és akkor való összefüggése, és ebből a szempontból könnyen tudjuk értelmezni, hogy mi is a mondani valója. Mégsem erről szeretnék beszélni, hanem, hogy nem véletlen, hogy éppen a főpapoknak és a nép véneinek kell elmondani ezt a történetet. És tudjuk jól, a későbbi események ezt igazolják, hogy mennyire nem értik meg. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy nagyon is megértik. Annyira megértik, hogy fölháborodnak ebben a megértésükben, és amit megértenek belőle, az gyilkos indulatra indítja őket. Tehát akkor a mai evangéliumnak van mindenképpen egy olyan része, ami kikezdi a korabeli írástudóknak, farizeusoknak, a nép véneinek és a papságnak a világát. Ezt pedig nagyon egyszerűen összetudjuk foglalni. Ez az, amikor Jézus egyfelől azt mondja: és azok, akik meg voltak hívva, mert hogy nem jöttek el, méltatlanok voltak. Ez így még rendjén lenne, hogy egy ott lévő írástudó, vagy egy ott lévő köztiszteletben álló valaki azt hallja, hogy méltatlanná lehet válni, pusztán azáltal, hogy nem hallgatom meg, és nem igenlem az örömhírt, csak hogy utána elhangzik egy másik dolog is. Ez pedig az, hogy a példabeszédben szereplő király azt mondja, hogy akkor menjetek ki az utakra, és hívjatok bárkit be. rosszakat és jókat egyaránt, és egyszer csak megtelt a lakodalmas ház, jókkal és rosszakkal. Ez egy döbbenetes feszültség. Méltatlanná lettek pusztán azáltal, hogy nem fogadták el a meghívást, és a rosszak pedig valahogyan, valamiért méltónak bizonyultak pusztán azáltal, hogy elfogadták a meghívást. Nem arról van, hogy méltók voltak rá, hanem hogy méltónak bizonyultak azzal, hogy elfogadták. És azáltal váltak méltatlanná, hogy nem fogadták el. Ez kinövi azt az élet szemléletet, ahogyan a korabeli ember gondolkozik jóról, rosszról, méltóságról, méltatlanságról, meghívottságról és az egyébről. Hogy egy rossz ilyen értelemben bizonyulhat méltónak, és egy jó pedig méltatlannak. Nem csoda, hogy Jézus indulatokat vált ki. És akkor érd egészségedre. Akkor nem csoda, hogy ha ezek az indulatok megvannak, akkor nyilván ez a mai példabeszéd éppen a ma emberének is szól. És ezért szeretnék néhány gondolatot szólni arról, hogyha méltóvá lehet válni pusztán azáltal, hogy részt veszek az ünneplésben, hogy a meghívásnak eleget teszek, hogy kinyitom a szívemet az örömre, mert hiszen itt erről van szó. Lakodalom, menyegző, öröm, ünnep, együtt lenni, közösséget vállalni, minden más lerakni, és egyszerűen csak örülni. Mi az, ami ezt megnehezíti bennünk? Mi az, ami akadályozza azt, hogy mi meghívottá tudjunk lenni, lerakni a kezünkből a dolgokat, egyszerűen csak örülni, ünnepelni? Mi az, ami nehezíti az életünket? Túl hosszú lett a bevezető. Mert van 5 pont. Az 5 ponthoz képes lett túl hosszú, egyébként nagyon rendjén volt. De próbálom akkor úgy mondani, hogy nehogy túl terheljelek benneteket, mi értelme volna annak. Nézzük akkor az 5 pontot, majd röviden, és akkor legfeljebb ti tovább gondoljátok. Az első, ami az örömet és az ünneplést bennünk ellehetetleníti, az az, hogyha túlságosan is a dolgaink, vagy a dolgaink között nagyon sok minden nincsen elrendezve. Az elrendezetlen dolgaink. Az elrendezetlen dolgaink szívják az életünket, az energiánkat. Tudjátok, az a kép jutott eszembe, hogy ma mennyire érzékenyek vagyunk arra, hogy a mobiltelefon töltőjét ki kell húzni a konnektorból. Mert akkor is fogyasztja az áramot, ha éppen nem csinál semmit. Így vagyunk az elrendezetlen dolgokkal, mint a konnektorban, nem tudom, hogy ez jó kifejezése, az áram alatt lévő, egyébként semmit nem csináló mobiltelefon töltő. És minél több elrendezetlen dolgunk van, minél több olyasmi, ami bennünk nincs valamiképpen a helyére téve, leszívja az életet, kiszívja az energiát, és nem értjük, hogy amikor egyszer csak kapjuk a számlát, ez most miért? Nem is néztem sokat a tévét, de be van dugva. És a töltő is be van, és az összes többi be van. Nem akarom ezt hosszabban mondani. Az elrendezetlen dolgaink leszívják az életünket, rengeteg energiát, rengeteg látszólag nem így van, valójában pedig belül nagyon sok életet vonnak el tőlünk. És lehetetlenítik nem egyszer, hogy tudjunk a jelenben örülni, ünnepelni, és azután pedig önfeledten együtt lenni egymással, Istennel. Itt lenne azért egy megjegyzésem, ez pedig az, azért az nagyon szíven üt engem, mikor jön valaki 3-4 napja, 2 hete vesztette el egy közeli hozzátartozóját. Egy szerette meghalt. Éppen még csak megy a gyászban befelé, hát nem kifelé jön, még éppen, hogy egyáltalán mer valamennyire befelé menni. És akkor azt mondja nekem, ezt már most széltében, hosszában hallom, tudom, hogy ezt föl kell dolgozni. Ezt a gyászt föl kell dolgozni, de még nem dolgoztam föl teljesen. Hát 3 nap után. Hát 3 év után mondjál ilyesmit, hogy most hogy vagyok a földolgozással. Vagyis, amikor azt mondom, hogy az elrendezetlen dolgaink kiszívják belőlünk az életet és az élet örömét, és ellehetetlenítenek minket, akkor ez nem azt jelenti, hogy 3 nap alatt föl kell dolgozni egy gyászt, vagy hogy egy sérelmet, egy fájdalmat, egy rettenetes szívünket sebző életeseményt, azt 2 hét alatt el lehet rendezni, szó sincs erről. De akkor azt láthatom egy folyamatként, és ahol éppen a folyamatban tartok, úgy a helyére tehetem. Ez valami olyasmi, mint az íróasztalunkon a dolgok. Amikor használok valamit, akkor kiteszem a szótárat az íróasztalomra. Nem ott van a helye, fönn van a polcon, a többi mellett. De most éppen használom. Ezért most, ha az az íróasztalomon van, akkor az a helyén van. Nem a végleges helyén, az állandó helyén, hanem most a használatban lévő helyén, az úton lévő helyén van, és akkor az éppen a helyén van. Az első dolog így szól, minél több elrendezetlen dolog van bennünk, ami nem a végleges helyére került, vagy nem került, hanem a megfelelő helyére nem került. Kiszívja belőlünk az életet, az erőt, és nem enged minket örülni és ünnepelni. Ez volt az első. A második, a túlságos önmagunkra figyelés. Van is egy mondás, ez így szól, az ember mindaddig boldog lehet, ameddig nem kérdi meg magától, hogy boldog vagyok-e. Ha már megkérdeztem, jaj nekem. A túlzott önmagamra figyelés, a túlzott énközpontuság, az ellehetetleníti bennünk az örömöt és az önfelett ünneplést. És itt 2 dolgot különböztessünk meg, mert ezt össze szoktuk mosni. Éppen a keresztény kultúránkból kiindulva, ez pedig az önzést szinonímaként használjuk az énközpontusággal. Pedig nem ugyanaz a kettő. Mert lehetséges, hogy valaki nem él, alapvetően nem él önző életet, de nagyon énközpontú. Hogy ne volna lehetséges az, hogy valaki teljesen leköt a saját világa, a saját dolgai, a saját ez, az és amaz. Az ember belső világ egy végtelen világ. Van ott annyi minden, 100 élet is kevés, hogy ott mindenre ránézzek. Ezért aztán lehetséges, hogy én igenis tudok erkölcsileg egész jól lenni, egész jó vagyok, nem vagyok önző, és mégis rettenetesen énközpontú életet élek. És nem értem, hogy miért nincs elég örömöm. Miért nem tudok elég önfelett lenni, elengedni a kezemből sok mindent? Ez volt akkor a második dolog. A harmadik, amikor akarva akaratlanul nagyon ragaszkodunk a negatív élettapasztalatainkhoz. Mindenkinek vannak sérelmei. Mindannyian átéltünk nagyon sok negatív életélményt. Hogy ne volna ez lehetséges? És akarva akaratlanul ezekhez görcsösen tudunk ragaszkodni. Mi ennek a következménye? Nagyon vázlatosan csak egy ívet szeretnék kipontozni. Ez pedig az. Ragaszkodok egy negatív életeseményemhez, állandóan azon rágódok, azt kavarom magamban, az foglalkoztat, és ezen kérődzök. Mi lesz ennek a következménye? Már előhangolt vagyok, ezért, hogy kimegyek, nézem a világot, nézem a dolgokat, benn vagyok az emberi kapcsolataimban, mire vagyok érzékeny? A rosszra. A negatívumokra, a fájdalmas dolgokra, a szomorú dolgokra, a szürke dolgokra és a keserűségre, mert már előre vagyok hangolva. Mi következik ebből? Hogy ezzel az előre hangoltságommal együtt nyilván elkezdenek nagyon negatív gondolataim lenni. A negatív gondolatokhoz negatív érzések és érzelmek társulnak, hát mi más is társulna hozzá, és végül kialakul egy negatív életfilozófia, egy negatív életlátás. Akkor is, ha keresztény vagyok. Prímán lehet keresztény ember olyan valaki, akinek rettenetesen negatív életlátása van, és életszemlélete. A kettő lényegileg kizárná egymást, mert akkor hol a remény, gyakorlatilag egyáltalán nem kizárók. És milyen elgondolkodtató az, mikor valakinek már megkeseredett a szája íze, mit szokott mondani? A megkeseredett szája ízű ember, mikor körbenéz a világba, azt mondja, jaj, de kár, hogy nekem ilyen keserű a szám íze, miközben a világ meg ilyen szép. Nem, azt mondja, de keserű ez a világ. Olyan jó lenne neki azt mondani, te drága, a világ nem keserű, a szád íze keserű. Ez nagyon nagy különbség, hogy a világ keserű, vagy a te szád íze keserű. A legtöbb ember, amikor már keserű a szája íze, akkor azt mondja, de keserű ez a világ. A világ nem keserű. Az ember szája íze lehet nagyon keserű. És amikor már bent vagyunk ebben a nagyon sajátos, önmagát megerősítő rendszerben és világban, akkor azt gondoljuk, hogy nem a szánk íze keserű, hanem a világ. Miközben az egy nagyon-nagyon jó hír, hogy ha valaki azt gondolja, hogy nagyon keserű itt az élet, hogy nem kell az egész világnak megváltoznia. Ahhoz, hogy te egy kicsit jobban legyél, ma az az örömhír, hogy nem kell az egész világnak gyökerestül megváltoznia. Rosszból jóvá válnia, nincs rá szükség. Egy lelki fogmosás sokat segít. Most akkor jöjjön a negyedik pont. Az örömre való nyitottságunkat, az ünneplésre való készségünket, az önátadásunkat, valami önfelett ünneplésre nagyban megnehezíti azt, ha az életünknek nincsenek mélységei és nincsenek távlatai. Mert amikor az emberi életnek van mélysége, és van magassága, és van távlata, ott egyszer csak egyáltalán az ünneplés lehetővé válik. Az életnek nincs mélysége, semmi mély üzenete és jelentése. Ott mit ünneplünk? Ott mindig csak éppen a jelen dolgai vannak. Tudjátok, mikor keresztelek, de látom én ezt. Mikor olyan embereknek a pici babáját kereszteljük, akik tudnak ünnepelni, mert az életnek érzik a mélységét, látják a távlatát. Ezek az emberek nagyon oda tudnak figyelni, ott vannak és érzik, hogy minden cselekménynek van valami szimbolikus jelentése is, van valami mélységes üzenete, valami, ami szól nem csak ennek a pillanatnak, hanem egy egész emberi életnek, az ő pici babájuk egész emberi életének. Van mélység és van távlat. És tudjátok, milyen az, amikor ez nincs? Akkor az egész keresztelési nép semmi mással nincs elfoglalva, mint hogy fotózik, 25-en fotóznak, jönnek-mennek, hogy áll a baba cipője, hogy áll a baba partedlie, hogy áll a baba sapkája, most vegyük le a sapkát, ne vegyük le a sapkát, odébb toljuk a kocsit, nem toljuk odébb, ez. Ha az életnek van mélysége és van távlata, akkor lehet ünnepelni. És az ünneplésben föltárul az örömnek a forrása, és hogy mit jelent az, hogy az öröm nem csak az, hogy most jól érzem magam. Az nem csak egy hangulat, vagy egy élmény, annál sokkal mélyebb gyökerei vannak. Tehát a negyedik, hogyha az élet értelmére fölnyílik a szemünk, tehát van az életnek mélysége, van távlata, lehetővé válik az ünneplés. És akkor az utolsó, ez pedig, nehogy félreértsétek. Nagyon nehéz ma talpon maradni. Nagyon nehéz ma fönntartani magunkat, a szeretteinket, a családunkat. Ez ma nagyon nehéz. Igen, ezért sokszor nap mint nap kell küzdenünk. Sokszor szinte minden erőnket ez el tudja vinni. De ezt nem áthúzva most azzal, amit mondok. De hogyha az életünk nem szól semmi másról, mint a biztonság érzetünknek a kimunkálásáról, hogy biztonság, biztonság és biztonság, ez az egyik legbiztosabb módja, hogy az életben semmi örömünk ne legyen már. Most egy picit ilyen sarkosan hagyd tegyem fel ezt a költői kérdést. Hallottátok ti azt, hogy Jézus valaha is azt mondja, ezért tehát mondom nektek, bizony-bizony mondom nektek, helyezzétek magatokat biztonságba. Nem volt akkor se könnyebb az élet. A világ nem volt akkor se, most tudatosan mondom így, jobb. Jézus mindig azt mondta, bízzatok. Mert az ember, amikor a bizalomra meg tudja magát nyitni, és el tudja ennek révén engedni néhány félelmét, akkor teret ad magában az örömnek. Ha görcsös kézzel már az egész figyelmünket kizárólag a biztonságnak és a biztonság érzetnek a biztosítása köti le, ott nem fér el az öröm, mert ott megágyaztunk az aggodalomnak, és ráadásul egy olyan félelemnek, amely előbb-utóbb beteljesedik, mert előbb-utóbb meg fogunk betegedni. Előbb-utóbb meg fogunk halni. Ezért, ha a figyelmünket a biztonság és a biztonság érzet köti le, ebben az értelemben, ahogyan szoktuk azt élni, minden örömnek és ünneplésnek kihúztuk a talaját. És azt mondjuk, micsoda badarság, őrültség itt örülni valaminek is. Ünnepelni mit? Látjuk is, hogy milyen, mikor valaki fölkiált, és azt mondja, ünnepelni, ugyan mit? Befejezésül. Amikor Jézus azt mondja, lehetséges, hogy először a meghívásra kéne érzékenynek lenni, részt venni az ünneplésben, egyszerűen csak megnyílni magunkat az örömre, és ennek meg lesznek az áldott következményei. Például az, hogy az ember egyszer csak valahogy méltóvá lesz. Nem a személy szerinti méltósága alapján, hanem egyszerűen csak valahogy a rátermettsége révén, hogy helyet talál Isten országában. Ezért szívből kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk helyet találni és helyet adni magunkban annak az örömnek és ünneplésnek, aminek a következménye és gyümölcse az, amit az írástudók, a farizeusok, a nép vénei is olyan fontosnak tartottak.